Nemzeti Krónika a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Zárt ülésen foglalkozott a Nemzetbiztonsági Bizottság Szilvási György, Labort Sándor és Galambos Lajos őrizetbevételével. Az elhangzottakat 2089-ig titkosították. Vadai Ágnes szerint az ülésen életszerűtlen és nevetséges vádak hangzottak el. A bizottság szocialista elnöke részleteket nem árulhatott el, de azt mondta, egyetlen valódi kérdésére sem kapott választ. A bizottság fideszes alelnöke Gulyás Gergely szerint viszont, ha igaz, ami az ülésen elhangzott, akkor a gyanú megalapozottnak tűnik. A budapesti katonai ügyészség múlt kedden gyanúsítottként hallgatta ki, majd pénteken házi őrizetbe helyezte Galambos Lajost, a polgári elhárítás kémkedéssel gyanúsított volt vezetőjét. Még aznap házkutatást tartottak Szilvási Györgynél, majd a volt titokminisztert is kihallgatták és őrizetbe vették. Szombaton Labort Sándort, a Nemzetbiztonsági Hivatal korábbi főigazgatóját vették őrizetbe. 98 éves korában meghalt Habsburg Ottó, az utolsó magyar király és osztrák császár legidősebb fia. IV. Károly fiát németországi otthonában érte a halál. Habsburg Ottó lelkes szószólója volt az egységes Európa gondolatának, 31 éven át volt a Pán-Európai Unió elnöke. Habsburg Ottót 7 gyermeke, 22 unokája és 2 dédunokája gyászolja.
Azt szeretném önöknek mondani, hogy mennyire hálás, mennyire boldog vagyok, mint egy nagyon öreg ember, hogy itt lehetek ezen a szép és gyönyörű napon.
Ezt 2002-ben mondta Budapesten. Vele született jó kedve és optimizmusa, idős korában sem hagyta el Habsburg Ottót. Hitt az emberekben és hitt az Egyesült Európában is. Pedig azt kétszer is látta lángba borulni. Habsburg Ottó 1912-ben született az ausztriai Reichenau-ban Ferenc József keresztfiaként. Ezeken a képeken még gyerek, amikor apját, az utolsó osztrák császárt, IV. Károlyt 1916-ban magyar királlyá koronázták. A később boldoggá avatott Károly nem sokáig uralkodott, a köztársaság kikiáltásával elvesztette hatalmát. A monarchia felbomlása után a királyi család Madeirára menekült. Károly 1922-es halálával Ottó lett a trónörökös. A fiatal főherceg Belgiumban politikatudományból doktorált. Hitler hatalomra kerülése után Ottó az ellenállási mozgalomban tevékenykedett, aztán családjával az Egyesült Államokba menekült. A II. Világháború java részét ott is töltötte. Az Egyesült Európa eszméjének már a 30-as évektől híve volt. Osztrák trónigényéről 1961-ben mondott le, de csak 1966-ban térhetett vissza Ausztriába. Magyarországra 70 év után 1988-ban jöhetett először. Fő szervezője volt a 89-es páneurópai pikniknek, amikor több száz NDK-s állampolgár mehetett át Ausztriába az ideiglenesen megnyitott határon. Az Európai Parlamentnek 20 évig volt a tagja, és a páneurópai unió elnökeként befolyásosan képviselte Magyarország ügyeit Brüsszelben és Strasbourgban. Habsburg Ottó egy igazi európer volt, aki hitt a szólásszabadságban, kiállt a kisebbségi jogok mellett. Neve magyar köztársasági elnökként is felmerült, ám ő elutasította a megkeresést. Az utolsó magyar trónörököst július 16-án helyezik végső nyugalomra Bécsben, szívurnáját pedig a család hagyományainak megfelelően Pannonhalmán helyezik el. 98 esztendős korában érte a halál.
Orbán Viktor szerint Magyarország felébredt, és az emberek a munkára akarják építeni jövőjüket. A miniszterelnök ezt a szociális konzultáció eredményeire hivatkozva mondta. A visszaérkezett 1 millió 140 ezer kérdőív alapján a válaszadók 97%-a támogatta, hogy az állam segélyezés helyett munkalehetőséggel segítse a munkanélkülieket, és 91%-uk értett egyet a védett kor bevezetésével.
Az új alaptörvényről tartott évelei nemzeti konzultációban több mint 900 ezeren küldték vissza a kérdőíveket. A szociális konzultációban viszont még ennél is többen, 1 millió 140 ezeren.
Magyarország felébredt.
Orbán Viktor szerint a konzultáció sikere azt mutatja, hogy az emberek felébredtek a munkanélküli jólét hamis illúziójából, és dolgozni szeretnének. Arra a kérdésre ugyanis, hogy az ország munkalehetőséggel vagy segéllyel segítse a munkanélkülieket, a válaszadók csak nem 97%-a mondta azt, hogy munkával.
A szociális konzultáció annak a bizonyítéka, hogy a magyar emberek nem hisznek többé az ingyen sörben, mert megtanulták, végül a többszörösébe kerül, mint az, amiért megdolgozunk.
Az MSZP szerint a szociális konzultáció helyett érdemi párbeszéd kellett volna az emberekkel.
Míg a konzultációban az előbb jelzett módon csak megkérdezzük és majd döntünk, az érdemi párbeszédnél le kell ülni, miniszterelnök úr, tárgyalni kell.
A Jobbik szerint az a 7 millió ember, aki nem válaszolt a kérdésekre, nem hisz a szociális konzultációban.
Ne gondoljuk, hogy ők azért nem azért nem küldték vissza a kérdőjét, mert rábíznák az országgyűlésnek a józanságára és ítélőképességére, jelen esetben a Fidesz kétharmadára.
Az RMP szerint két választás között a népszavazás jelenti a konzultációt az emberekkel.
Mi ezért kezdeményeztünk népszavazást, és ezért várjuk azt, hogy önök a nemzeti konzultáció jegyében mögéje állnak ennek a népszavazási kezdeményezésnek.
A kormány korábban azt ígérte, hogy csak a szociális konzultáció eredményeinek ismeretében dönt majd olyan kérdésekben, mint például a nyugdíjrendszer átalakítása. A miniszterelnök a parlamentben azt mondta, a jövőben is meg fogja hallgatni az emberek véleményét.
Bejegyezte a bíróság a Székelyföldért Társaságot, a közhasznú egyesületet anyaországi civil szervezetek hozták létre. Legfőbb célja, hogy segítse a székelység törekvéseit, így azt is, hogy Székelyföld visszakapja területi autonómiáját.
Magyarországon van Tibetet segítő társaság, de nincs Székelyföldért dolgozó szervezet. Egyebek között ezt sérelmezte tavaly novemberben a Székely Nemzeti Tanács budapesti ülésén Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke. Az elképzelésből már a valóság lett. Hivatalosan is megalakult 13 civil szervezet összefogásával a Székelyföldért Társaság. Ezt az Uránia Nemzeti Filmszínházban jelentették be.
Szeretnénk az anyaországban Székelyföld területi autonómiának kérdését megismertetni, meg törekvését, tehát hogy mit is jelent. Körülnéztünk magunk körül, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan ennél nem értik ezt a törekvést, ezt a célt, hogy az Európai Unióban miért van szükség erre.
Soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy a nemzet valamennyi tagja tényleg ne csak gondolkodjon, de már az is nagy dolog, hanem cselekedjen is a közösségünk valamennyi tagjáért.
A Székelyföldért Társaság kulturális és sportprogramokon keresztül is szeretné jobban megismertetni a székelység törekvéseit.
Mi is kérjük azokat a jogokat, amelyek Európában a nemzetiségeknek, a határon túl élő embereknek, nemzethez tartozó embereknek jár.
A Székelyföldért Társaság már szerepet is vállalt a pénteken kezdődő Erdélyország az Én Hazám című fesztivál szervezésében. A verőcei rendezvény legnagyobb érdeklődéssel várt programjának az Autonómia Fórum ígérkezik, amire minden magyarországi és erdélyi párt meghívót kapott.
Erdély Budapestre jött, Angyalföldön nyitott képviseleti irodát Gyergyó Szent Miklós. A Gyerki névre keresztelt intézmény célja, hogy Magyarországon népszerűsítse a Székelyföld keleti részén található 80 ezer lakosú régiót.
Székely népviseletbe öltözött házaspár sétál Budapest szívében. Mezei János, gyergyószentmiklósi polgármester és felesége az elsők között látogatták meg a régió népszerűsítésére szakosodott irodát.
Milyen programokat ajánlanak
neki? Az iroda működtetése a 20 ezer lakosú Székelyvárosnak nem kerül pénzébe. A számlát magánszemélyek állják.
Tulajdonképpen ez az iroda egy hidat képez Gyergyószentmiklós és Budapest között, ami segít majd későbbiekben gazdaságilag is fellendíteni kis településünket, hiszen turizmusban gondolkodunk, és hogyha turizmusban gondolkodunk, akkor minél több vendéget várunk a vidékünkre.
A Gyergyószék képviseleti iroda tervei között szerepel, hogy a jövőben a Maros felső folyásánál fekvő régió kézműves és gasztronómiai termékeit is a fővárosba hozzák. A Budapesttől 700 kilométerre található Gyergyószéket egyébként a 13. század óta székelyek lakják. Gyergyószentmiklós város és másik 9 község alkotja.
A mai tárgyaláson sem nyilatkozott bűnösségéről Ratko Mladic, a boszniai szerb csapatok népirtással vádolt volt főparancsnoka. A hágai nemzetközi törvényszéken egy időre félbeszakították az eljárást, mert Mladic folyamatosan közbe kiabált.
Ezt nem vagyok hajlandó folytatni. Védőügyvéd nélkül semmit sem mondok. Ezt ismételgette Ratko Mladic. A bíróság ugyanis nem fogadta el az általa kijelölt belgrádi ügyvédet. A kirendelt ügyvéddel viszont Mladic beszélni sem akar. A mai meghallgatáson folyamatosan félbeszakította az eljárást vezető bírót. Alfonz Ori többször rendre utasította, de a vádlott csak még indulatosabb lett. Végül kivezettették a teremből, és egy időre megszakították a tárgyalást. A 69 éves volt főparancsok ellen 11 pontos vádiratot állított össze a hágai nemzetközi törvényszék. Népirtással, háborús és emberiesség elleni bűnökkel vádolja Mladićot. Kivégzések, gyilkosságok, deportálások, embertelen bánásmód, túszejtés és megfélemlítés miatt kell felelnie. Szarajevót 3,5 éven keresztül lövette, 10,000-en haltak meg a városban. Mladićot tartják a szrebrenicai etnikai tisztogatás főbűnösének is. 1995. júliusában 8000 muzulmán gyilkoltatott le. Ratko Mladićot 16 évi bujkálás után május végén tartóztatták le a vajdasági Lázárföldön, majd egy belgrádi bíróság jóváhagyta kiadatását. Már egy hónappal ezelőtti első hágai meghallgatásán is megtagadta, hogy nyilatkozzon bűnösségéről.
10 európai ország mintegy 100 borásza állította ki termékeit Újvidéken az Interfest nemzetközi borfesztiválon. Az idei rendezvény kiemelt vendége Magyarország volt. A látogatók nem csak a magyar borokat kóstolhatták meg, hanem magyar szakácsmesterek étel különlegességeit is.
A vörösboros marhapörkölt, sült libacomb és sertéspörkölt öntözéséről 15 magyarországi borpincészet is gondoskodott a háromnapos rendezvényen.
Azokat a borrégiókat, amelyekről ismeretei vannak a szerb lakosságnak, azok ugye alapvetően Tokaj, Eger, Villány és hát a Badacsony vidéke többek között, illetve hát ugye Szekszár területéről is fölvonultattunk borokat.
A fesztiválon 10 európai ország több mint 100 borásza mutatkozott be. A hazaiak közül a Dibonis pincészet, amely egyedüliként a tájegységre cseppet sem jellemző jégbort is készít.
Szerencsére fiatalok körében kezd kialakulni egy komolyabb borkultúra, ugyanis látszik az igény a minőségi borok iránt a fiatalok körében.
Szerbiában az évi átlag borfogyasztás 4-5 liter, ami jóval elmarad a közép-európai 20-30 literes szintől.
A magyar borokat szeretem megkóstolni, ezt nem is ragoznám tovább, hogy miért. A másik pedig hát ilyen egzotikusabb dolgokra vadászok, amit egyébként sem üzletben, sem más helyen nem találok.
Az Interfest Borfesztivált a vajdasági székváros leglátogatottabb rendezvényeként tartják számon. Minden évben 30-50 ezer borkedvelő látogatja meg.
A Nemzeti Krónikát látták, mindjárt jön a közbeszéd, maradjanak a Dunán, viszontlátásra!